5. Felhívtam Cavalier belügyminiszterét. Jól ismertem a palit, itt létem során többször összefutottunk. Oszlopos tagja volt annak a slepnek, mely állandóan a vérbáró sarkába rohangált, és röhögés tárgyát képző barmokból állt. Ha engem kérdeznek, Konkrévre, még egy elkoborolt Zarkambrox megkeresését sem bíznám rá, de ha egyszer ő a belügyminiszter, nem tudtam megkerülni. Mikor meglátott a képernyőn, egyből elsápadt és zavartan simította hátra a haját, ami az éles és szabályos elválasztás következtében egy jól fésült fájdalomcsillapító tablettához tette hasonlóvá. A beszélgetés érdekesen alakult. Én mondtam a magamét, és ásítoztam az előző éjszaka miatt. Ő hallgatott, és néha bolintott. Beszélgetésünknek a következő címet lehetett volna adni. Nagy szarban vannak manapság a japánok. Egy hónapra visszamenőleg tudni akarom a Roxolára érkezett összes távol-keleti származású látogató adatait. Fokozottan érdekelnek azok, akik privát vagy bérelt űrjárművel érkeztek, japánok és nők.
Ha illegálisan landoltak, nem tudok segíteni.
Tisztában vagyok vele. Ha jutottak valami eredményre, akkor hívjon fel, és ha nem, akkor is.
Hívni fogom,
ígérte és bontotta a vonalat. A karfára könyököltem és összecsíptem az orrnyergemet. Ólom súlya nehezedett rám a fáradtság. Felemás érzések és gondolatok tekergőztek a fejemben az éjszaka történtek miatt. Veronikával szeretkezni hasonló volt ahhoz, mintha egy rakoncátlan párducot akarnánk tüzes karikán átugráltatni, holott jutalmunk mindössze annyiból áll, hogy nem tépi ki a szívünk. Parancsszavamra kitárult az erkély ajtó, és bénultan néztem a könnyű fuvallattól lengedező függönyöket. Bekaptam egy élénkítő pirulát, és átordítottam Vidgennek, de csak a galambok búgtak a kő korláton, ettől eltekintve csönd volt és nyugalom. A százados még nem jött vissza a pókerezésből. Valószínűleg nyerésben volt. Csak ez lehet a magyarázat, különben már hallani lehetne a robbanásokat és a lézerek süvítő hangját. Ha a Vidgennek rossz kedve támadt, az áldozatok száma olyan 100-120 fő körül alakult. Kurva rossz idők járnak a japánokra. Nem sok reményt fűztem a dologhoz, de valahol el kellett indulnom. A szállodákat és panziókat meg sem kíséreltem fölhívni, hogy érdeklődjek a távol-keleti származású vendégek iránt. Fölösleges fáradozás lenne, ha bár kiadnák nekem a vendéglistáikat. Csak egy holofon Cavaliernak, ha akadékoskodnak. De az akcióval csak homokot hordanék a sivatagba. Ha ez a két nő profi, akkor sohasem szállnának meg frekventált helyen. Ám bárha profik, akkor kell, hogy legyen tartózkodási engedélyük, legfeljebb nem a saját nevükre kérték. Egy profi nem kockáztatja meg a kiutasítást. Erre a döbbenetes bolygóra bárki leszállhatott és be is engedték, de be kellett köszönnie az űrrepülőtéren, vagy mehetett vissza a mély űrbe. Az űrrepülőtéren nyomuknak kell lennie. Alig, hogy elnyomtam a cigimet, Konkrév visszahívott.
Találtunk egy érdekes triót, egy férfi és két nő. Birodalmi állampolgárok és távol-keleti származásúak. A férfit Ronin Kublainak hívják és műkincskereskedő. A számítógép szerint a Kublai mongol név.
Kublai, mint Kublai Khan. Folytassa.
A nők japánok, Fujiko Yamaguchi és Mariko Hattori. Hármasban érkeztek 20 nappal ezelőtt. Bérelt hajó hozta őket, ami azonnal elstartolt, ahogy letette őket. Bejelentkeztek és megkapták a tartózkodási engedélyt. Arról nincs információnk, hogy jelenleg hol tartózkodnak, ha egyáltalán még itt vannak.
Itt vannak. Őket keresem.
És van még valami. Vidgen két héttel ezelőtt a gravójával le akart ereszkedni a csillagfény szálloda tetejére, de nem kapott zöld keresztet. Másnap megvette a szállodát és kirúgta az egész személyzetet. Erről tud? A csillagfény igazgatója a munkaügyi...
Ezt beszélje meg a századossal, szakítottam félbe. Köszönöm, Mr. Konkrév, sokat segített. Bontottam a vonalat és fölhívtam Steinert. A személyi komján vette föl, nyilván a lakás, mert komoly zene szólt a háttérben. Hosszú volt az éjszaka, Brett. Éppen készülök lefeküdni. Az embereid szélegyenek szét a városban. Három embert keresünk, egy mongol palit és két japán bőrt. Mondtam a neveket, Steiner lefirkantotta őket. A mongol állítólag műkincskereskedő. Induljatok el ezen a vonalon. Nem hiszem, hogy szállodában laknak, lakást vagy házat bérelnek valahol. Nézzetek meg az illegális lakáskiadókat. Ha megtudtál valamit, szólj, és csak óvatosan. Ahogy szoktuk, még valami? kérdezte. Szükségem van egy kurva jó teherautósofőrre. Szintetikus humanoid vagy ember legyen. Élőlény. És ne szarja össze magát, ha vezetés közben lőnek rá. Ha, sima ügy.
Steiner köszönés nélkül letette.
Nem bunkó, csak ilyen a stílusa.
Végre megjött Wittgen, és kisebb halom bankjegy köteget dobott az asztalomra. A helybéli pénz volt. Egyik oldalán a vérbáró arcmása és az értékét jelző összeg, túloldalon egy ősrégi palota valami Kreml dombornyomású képe, az előtérben mauzóleumszerűség. A pénzt Rubárnak hívták, és az imperiális talérhoz képest szart sem ért.
Ölgabad a tornádó? Kérdezte Wittgen.
Furcsa nő.
Majd jól megpörget és ledob valahol.
Elhatároztam, hogy visszaadom a tegnapi kölcsönt.
Most beszéltem Konkrévvel, hívd vissza, mondtam.
Miért?
Tudakolta a százados. Hívd vissza, feleltem.
Wittgen a vállát vonogatva kiment, elővettem az aranyszállítmányról szóló anyagot, és a parányi hololemezt becsúsztattam a számítógépembe. Az asztal lapja fölött megsűrűsödött a levegő, és megjelent a képernyő. Elindítottam a felvételt, és végignéztem. Nem tartott tovább 10 percnél. Lényegét tekintve egy utasítás halmaz volt, amit kényszeredett mosolyal az arcomon olvastam végig, miközben kijegyzeteltem a fontosabb részeket. Kivettem a lemezt, mire azonnal pórá omlott. Ennyi maradt Cavalier titkaiból. Fölálltam és kisétáltam az erkélyre, mert kellett a friss levegő. A klasszikus szabályok szerint ezt az aranyszállítmányt nem lehetett elrabolni. 10 Ronnie Bixnek is beletört volna a bicskája. Ez a Bix gyerek fél évezreddel ezelőtt élt, nevét együtt emlegették az úgynevezett nagy angliai vonatrablással, ami az energiaháború előtti korszak leghíresebb bűnügye volt. Bixről a császári könyvtárban olvastam. Az öreg Ronnie, ha most feltámadna, hogy segítsen nekem, bizony, hiába utazna ide, megsüthetné a tudományát. Cavalier elképzelése szerint a csillagharcos és a kastély között
valóságos csatárláncot alkotnának Cross Rolonád szintetikus rohamosztagai
és a Roxolani vörös gárda, a vérbárót szolgáló operett hadsereg talán egyetlen hadra fogható alakulata, élén egy bizonyos Mike Barra nevű zsoldos vezérrel, aki pár évvel ezelőtt még kommandóparancsnok volt a császári idegen légiónál. Ismertem barát, nagyon jó katonának tartottam. Komolyan sajnáltam, hogy ebben a buliban nem az én oldalamon áll. A szállítmányt egy nagy teljesítményű gravó teherautó hozza, az útvonal a várost megkerülő 3-as stráda, melyre ezekben az órákban teremtett lélek sem hajthat rá, vagy ereszkedhet le. Ha valaki mégis megtenné, az velem és a króljaimmal találkozna, mi vagyunk a szállítmány mobilis biztosítása. Feladatunk a környező utcák és a rácsatlakozó gravovonalak lezárása. Biztos voltam benne, hogy könnyedén megoldjuk a dolgot. Már 10 évesen képesnek éreztem magam lezárni azt az utcát, ahol laktam. El is vert az apám rendesen. Jogosan kérdezhetnék, miért nem próbálom ekkor megtámadni az aranyszállítmányt, hiszen ott vannak a krójaim. Ez nyilvánvaló, de mégsem tehetem meg. Elmagyarázom. Nem indíthattam nyílt támadást az aranyszállítmány ellen. Semmilyen formában sem keveredhetek bele a rablásba. Mindent más csinál, én csak az agy leszek. A magyarázat világos, mint a vakablak, ha kiderül, hogy 4. von Anstetten testőrtisztjei aktív szerepet vállaltak egy aranyrablásban. Nekem, nekünk, annyi. Márpedig nekem semmi kedvem jelöletlen hamu urnában keringeni a kozmikus térben, amíg világ a világ. Ezt az aranyszállítmányt csak ellopni, elcsenni, elemelni lehetett, minden fölösleges lövöldözés nélkül, és olyan óvatosan, finoman, mintha tojásokon lépdelő balett táncosok lennénk. Na, nézzük, hogyan táncoljunk. Lenyúlom a szállítmányt a palotába érkezés előtt, óhatatlanul nagy lövöldözés lesz, és sok halott, én meg lebukok. Elvetve. Megvárom, hogy az üzlet megköttessen Cavalier és az űr kalosz között, még mindig halvány sejtésem sem volt arról, hogy a báró mit ad cserébe a szállítmányért. Aztán óvatosan elemelem az árut, ebben az esetben a minimálisra redukálható a hullák száma, és a háttérben maradhatok. Kivitelezhető. Az hidegen hagyott, hogy meglapom a vérbárót. Figyelembe kellett vennem 2 zavaró tényezőt. Az első, William Martin, aki külön bekezdést érdemlő figura volt. Ott az erkélyen állva az volt a szent meggyőződésem, hogy a kalóz király a Roxolán bekebelezésére készül. Őszintén szurkoltam neki, és nagyon, de nagyon reméltem, hogy semmi köze az aranyhoz. A másik zavaró tényezőt Karamondónak hívták. Amikor az ember a megértés és megélés magaslati perspektívájából tekint vissza a múlt történéseire, tehát utólag mindig okosabb.
Ezen ne is vitatkozzunk. Hogy azon se, amit mondok, az első pillanattól kezdve gyanús volt nekem a pali. Mert ki az a hülye, aki elhiszi azt a baromságot, hogy valaki könnyedén, odavetett fél mondatokban, szemrebben és nélkül lemond 100 millió értékű aranyról, hogy leléphessen a mindössze 10 milliót érő kötvényekkel. Ugye mekkora hülyeség? Ha tollas lenne a hátam, a roxolani állatkertben állnék a sugárrács mögött, és nem a császár jobbján két lépésnyire a berillium gyémántrontól. Csak legyen ellened bizonyítékom, ki csinállak ott helyben. Álltam az erkélyen, és néztem a távolba nyúló lépcsőzetesen ereszkedő várost, amely nyitott ékszerdoboz gyanánt csillogott a felkelő napok fényében. Az éjszakát kísérő sötét felhők tovaszáltak, hosszú, forró napnak néztünk elébe. Ide hallottam, ahogy Vidgen a másik szobában üvöltözik Konkrével. Helye rendőrséget is megveszem kilóra, baszics! Na, nézzük tovább. Aki a legnagyobb gondot okozta, Veronika. A Vajdának igaza volt.
Mikor azt mondta, hogy Veronika képtelen megölni Rolonádot,
ugyanezt gondoltam az első perctől kezdve.
Semmi baj, nem kell lelőnie Rolonádot. Mert Rolonádot én fogom lelőni.
Már csak az a kérdés, hogyan. Mindent ezért a szőkenőért csináltam. Nem érdekelt az arany sem a dicsőség, magasról szartam a pénzre.
Ki akartam csinálni Rolonádot, mert egy szemét állat volt.
Körülbelül annyit jelent nekem fejbe lőni, mint odébb rúgni egy papucsot. Jó, de mi van, ha bezárkozik az űrhajójába, vagy milliónyi testőrrel veteti körül magát, akkor hogyan kapom el? El kell csalnom valahogy a hadseregétől. Ragaszkodjak Veronika eredeti elképzeléséhez, és...
Raboljam el Jessica Rolonádot és a fiát?
Én raboljam el? Lassan kezdtem összezavarodni. Akkor kellett volna okosnak lennem, amikor először szóba álltam velük. Ha most már késő. Most már belekeveredtem, és csak előre menekülhetek. A fejemben dörömöltek a gondolatok, és legszívesebben vasabroncsot húztam volna a koponyámra, hogy ne robbanjon szét. Mi a büdös francért küldi ide az estély, vagy az arany szállítmány előtt egy nappal a fél hadseregét a Kalóz király? Vajon mire készül Karamondó? Még nem kaptam válaszokat. Néztem New Moszkvát, amitől persze nem lettem okosabb. Nagy bőrszány csapkodás és veszett rikácsolás közepette ekkor egy zúrk telepedett le a korlát végén. A vérszívó denevér és a pelikán keverékére emlékeztető lény félrefordított fejjel bámult felém, s ritmikusan csattogtatta a bohóc szipő nagyságú tűhegyes fogakkal tűzdelt csőrét. Váratlan megjelenése fölért egy megfejtésre váró rébusszal. Vajon honnan jött? Talán évek óta itt lakik a kastély titokzatos tornyai között. A bádogosok riaszthatták fel. Veszélyes állat volt, kilövésére nem kellett külön engedély, sőt, kötelező pusztítani. Lassan előhúztam az ultrahang pisztolyomat. Az urk talán 10 lépésnyire csattogott tőlem, gyerekjáték lesz eltalálni. A dög, mégis megúszta. Alig, hogy ráemeltem a fegyvert, nagyot rikkantott, csapott egyet a szárnyával, és elsuhant a város felé. A következő pillanatban megértettem, mi riasztotta meg. Iszonyú csattanással zuhant le egy aranylemez a magasból. Tőlem alig karnyújtásnyira csapódott a korlátnak, az éle lepattintotta a márvány szegélyt. Ha engem talál el, biztosan kettészel. A hatalmas tábla átfordult, és tovább bucskázott a fórum irányába. Meghűlt bennem a vér. Két kezem kevés hozzá, hogy összeszámoljam, hány űrcsatában, kommandós akcióban és lövöldözésben vettem részt. A császár testőr ezredese vagyok, kőkemény fickó, és véletlenül kinyír egy bádogos. Na ne basszunk már ki egymásra, gyerekek! Fölnéztem. Ott voltak mind a 12-en, és veszettül integettek lefelé, az egyikük még kiáltott is, hogy bocs, haver! A szél felkapta, és az erkéig repítette a hangját. Furcsán fintoroghattam, és hitetlenkedve ráztam a fejem. Ha valaki ki akar nyírni, és a sikertelen merénylet után annyit mond, hogy bocs, haver, gondolkodás nélkül lelövöm. Most csak néztem fölfelé, amíg a nyakam meg nem fájdult. Talán még vissza is integettem. Öregszem. Ez nem igaz, fakadtam ki, és bejöttem az erkéről. Átmentem Vidgenhez. Éppen azon ügyködött, hogy megtolja a világos vezért valami sakk feladványon agyalt. Sakk! Kiáltotta a százados. Átvesszük a krollokat. Jó, mondta erre Vidgen, és egyfolytában az állást nézve felállt, a keze kinyúlt egy figuráért. Gombokat nyomogattam a csuklómon, kisvártatva kicsengett, a kastély harcászati tisztje fogadta a hívást. Eligazítást tartok a kroll rajparasnokoknak, utasítottam. Igen, ezredes úr. És Matt, ordította Paul Vidgen. Most mondják meg, mi gondja van ennek az embernek. Ha találkoztak már Krollal, és túlélték, akkor nincs mit mondanom. A jelenet sűrűn visszatérhet rémálmaikban. Ha nem láttak még Krollt, akkor a következőt tessék elképzelni. Állnak egy körülbelül 4 méter magas, bocsáska, lótetű keverék hibrid lény előtt, amely embervérrel és friss döggel táplálkozik. Ha éhes, akkor a halottakat is szívesen felfaja. Számtalan fogó karja mellett még tucatnyi csáppal is megáldotta az Isten. Isten? Ha, ugyan. De az óriás polip csak kezdő pankrátor volt hozzá képest. Álló helyzetből könnyedén ugrik 10 métert, ami már önmagában fölér a repüléssel, és ha valami nem tetszik neki, azt akár röptében is leköpi, majd leszáll, és a nyála által pempővé alakított anyagot. Legyen bár az élőlény vagy páncél, úgy szürcsöli föl, mint lakathoz 9 gyereke a csoki pudingot. Ennek ellenére a Kroll intelligens lénynek számít, ugyanis saját bolygója, kultúrája és önálló technológiája van. Például fordítógép nélkül beszéli a standardet, és szereti az amerikai futballt. A vérbáró Krolljai ráadásul sugárkezelt páncélt viseltek, és harcászati számítógépet használtak. Komolyan mondom, amikor először találkoztam velük, csak álltunk és tátottuk a szánkat, később szép lassan megkezdtük a kiképzésüket. Az első dolog, amit meg kellett tanulniuk, amelyikük 5 méteren belül megközelít minket, azt elpusztítjuk. Hetekbe tellett, mire hátat mertem fordítani nekik. A nagy parancsnokok 2 sorban igazodtak fel a kastély boltíves pince helyiségében, az állomány többi tagja a falak mentén húzódó kazamatákban szuszogott. A város holografikus modellje lebegett körülöttem, és megtartottam az aranyszállítmánnyal kapcsolatos első eligazításomat. A Kroll tisztek veszettül figyeltek, Widgen egy boros hordó tetején ült, a kezében nagy teljesítményű energiavető. Nem árt, ha van ilyen az embernél, amikor Krollokkal társalog. Sejtésünk sem volt a Krollok eligazításával egy időben, milyen sorsfordító események történnek a városban.
Hey-ho, hey-ho, a törpe élet jó, hey-ho.
Az asztalon masírozó, materializált robot törpék alig voltak nagyobbak a sótartónál. Hófehérke már könnyedén bekukkanthatott volna a vörös borral teli kristálypohárba. A jó hangulatú, vidáman éneklő menet megkerült a szalvéta tartót és elindult az asztal közepe felé.
Kapcsolt ki, kicsim, étteremben vagyunk, mondta az ezüst kosztümös fiatal nő és letette a villát.
Felszültnek és idegesnek tűnt.
Te anyu! Nyafogta a kisfiú.
Tedd el a dekódert, mert elveszem, mondta a nővel szemközt ülő apja és belekortyolt a borába.
Letette a poharat és megtörölte a száját.
Kapcsolt ki, kisfiam.
A férfinak egy hadsereg engedelmeskedett a Roxolánon, de gyakorló apaként saját bőrén kellett tapasztalnia, hogy egy gyereknél sokkal nehezebb átvinni az akaratát. A fia kelletlenül, de engedelmeskedett és kikapcsolta a játékot. Az apja odahajolt hozzá és megsimogatta a fejét. A környező asztaloknál mindenki mosolygott, egyedül a család testőrei álltak rezenéstelen arccal. 2 voltak és testvérek, a báty és a húga. A Roxolánon őket tartották a legjobbnak, Gyokics után, ha lőni kellett. A 3 asztallal odébb ülő japán nőt ez teljesen hidegen hagyta. A férfi intett a smokingos pincérnek, aki késlekedés nélkül azonnal odajött.
Öméltóztatik még valamit parancsolni?
Köszönjük, Albert, nagyon finom volt, mondta a férfi, és átnyújtotta a hitelkártyáját. Fizetek?
Ahogy méltóztatik, parancsolni, tábornok úr.
Hajlongott a főpincér, és elkanyarodott az asztalok között.
Meddig fog tartani ez az egész?
Kérdezte a nő, és az asztal lapja fölött átnyúlva megfogta a férje kezét. A férfi nem válaszolt, mert megjöttek a fürge pincér robotok, és leszették az asztalt. Pillanatok alatt végeztek, és nesztelenül távoztak.
Kapcsolja föl a hangpajzsot, utasította a férfi 2 lépésnyire álló egyik testőrét.
A nő megérintett egy láthatatlan gombot a harc technikai jövén.
Legalább 3 nap. Sokan gondolják, hogy hiba volt meghívni William Martint. Ha hódítani akar, tartogatok számára 1 pár meglepetést. Teljes készültségben vagyunk.
Bara mit mond? Kérdezte a feleség.
Semmit. Mike Bara egy zsoldos. Annak szolgál, odaáll, ahol több a pénz. Őszintén szólva nem bízok benne, de ha kitör a balhé, nyilván Cavalier oldalá lesz. Remélem.
A pretoriánusok?
Sóezredesnek nem sok köze lesz ehhez. Hivatalosan nincs is a Roxolánon. Azért szívesen meghallgatnám a véleményét. De napok óta nem láttam. Cavalier abszolút szabad kezet adott neki. Vagy a Krollokkal van, vagy valahol a városban.
A férfi közelebb hajolt, suttogva folytatta. Ugyan felkapcsoltatta az interferencia pajzsot, Az ősi reflexek erősek voltak.
Bizalmas, most tudtam meg én is, Shaw és Widgen nem egyszerűen a pretoriánus gárdatisztjei. Többek annál. Fekete csukjások.
Ó, a sötét mágiát használó testőrség, suttogta a nő. Nem hittem volna, hogy a vérbáró ilyen jól helyezkedik az udvarban.
Hogy senki sem.
Marikó ivott egy kortyot az előre kifizetett ásványvizéből. A Schulz testvérek által védelmezett családot nézte, arra gondolt, előbb a testőröket, aztán a tábornokot. De a gyerek nem jelent problémát.
Eszi Schulz hiába kapcsolta fel az interferencia pajzsot, sem ő, sem a tábornok nem gondolták, hogy pár asztalnyira ül tőlük valaki, aki szájról olvassa a standard angolt.
Marikó a maga módján kihallgatta a beszélgetést. Tudta, hogy nem szabad lehetőséget adni a két testőrnek, ha sikerül aktivizálniuk a személyi pajzsokat, lőttek a tervének. Már tudta, hogyan csinálja. Nyitott szemmel meditált, kezét az asztalon fekvő napernyőjére tette, és várt. A napernyő nem az volt, aminek látszott. A nyele egy speciálisan kialakított japán rövid kard volt, amit a hozzáértők sinobigatának hívtak. A pengéje nem hosszabb, mint egy vakizasié, de egyenesre kovácsolták, hogy könnyebben elrejthető legyen. Ezt a kardot csak a ninják használták. A főpincér időközben visszatért a kártyával. A tábornok felállt. A testőrök tekintete végig siklott az éttermen. Hans Schulz elindult a gravoliftek felé. A húga kisé oldalra lépve utat engedett a családnak. Ő volt a közvetlen biztosítás. Évek óta dolgoztak együtt, a szakma alapjait a birodalmi titkosszolgálatnál sajátították el. Visszamegyek a kastélyba, mondta a férfi a feleségének. Délután majd hívlak. Ne hagyjátok el a lakást. Schulzék veletek maradnak. A férfi követte Hansot. A gyerek az anyjának nyújtotta a kezét, a másikban a dekódert szorongatta. Mindenki indult a liftek felé. Marikó megfogta az összecsukott napernyőjét és felállt. A család izgatott pillantások keresztüzében haladt el az asztalok között, a Hans mögött lépdelő egyenruhás férfinak az arcát a turisták kivételével mindenki ismerte New Moszkvában. A csoport megállt a szélső liftnél.
Mennyi az idő? Kérdezte a nő.
12:37, mondta Els, anélkül, hogy bármilyen órára pillantott volna. Kinyílt a lift ajtaja. A család követte az elsőnek belépő Hansot, Els megfordult, hogy behátráljon utánuk, amikor odalépett Marikó.
Kérem, fáradjon a másik lifthez, kérte tőle Els, és föltartott tenyérrel megállt parancsolt a kimadós nőnek.
Marikó fölnézett, és tekintete a testőr háta mögött álló magas férfiét kereste. Kettejük tekintete összefonodott, a japán nő pillantásában volt valami parancsoló. A tábornok egy pillanat alatt a Sai Minjutsu-nak nevezett ninja hipnózis tudomány áldozata lett, amivel aláírta a halálos ítéletét.
Jöjjön csak, elférünk, engedje be Els!
Marikó elmosolyodott és udvariasan fejet hajtva belépett a liftbe. Hátat fordított a csoportnak, az ajtó bezárult. Az étterem a felőkarcoló 20. emeletén volt, a gravolift alig 15 másodperc alatt ért a földszintre. Ketten vártak a liftre. Két turista házaspár. A fiatalok nászutasok voltak, és azért utaztak a Roxolára, hogy lássanak valami izgalmasat. A bolygón a galaxis szerte híre volt. Hamarosan láthattak, de csak egy pillanatig. Lágy bimbam hallatszott, amikor a lift megérkezett, és szétnyílt az ajtó. Az ifjú szerelmes asszonyka ebben a pillanatban meghalt. Mire a férje felocsúthatott volna, a feje elvált a törzsétől, hogy vérfröccsentő, iszonyúan morbid pörgéssel a szemközti recepciós pultra zuhanyon. A fiatal házaspár Marikó útjában állt. A recepciós pult mellett álló biztonsági őr a fegyveréhez kapott, Marikó csuklóból levágta a kezét és lecsapta a fejét. Vér, vér, vér. A halban kitört a pánik. Őrült sikoltozás és eszeveszett rohangálás kezdődött, egymást taposták az emberek. A földre hullott játék dekóder véletlenül bekapcsolt, és materializált törpék kezdték el tocsogásukat az egyre terjedő vértócsában. Hej-ho, hej-ho, a törpe élet jó! Marikó eltűnt, mint a kámfor. Még a krollokkal voltam, amikor tudomást szereztem a merényletről. Hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem döbbentem meg. Az első pillanatban arra gondoltam, hogy a történteknek némi katonapolitikai színezete van. A meggyilkolt férfit Johannes Austinnak hívták, és a roxoláni hadsereg főparancsnoka volt. A vérbárót szolgáló katona is lebben, Mike barát leszámítva, az egyetlen olyan főtiszt volt, aki komoly katonai múlttal rendelkezett, és képes volt borsot törni William Martin, vagy bármilyen inváziós erő orra alá.
A hadsereg vezérkarában rajta kívül csak dilettánsokat találhatott az ember, kivétel nélkül Cavalier rokonai. Austin tábornok helyettese például a vérbáró unokaöccse volt. A katonák úgy utálták, mint a szart. Nem lepődnék meg rajta, ha az első rohamnál kapásból hátba lövik, már amennyiben az élen halad, amit kétlek. Az diktálja a logika, hogy Austin gyilkosa William Martinnak dolgozott. Kiváló időzítés volt, órákon belül esedékes a kalóz király előőrsét, inváziós haderejét, szállító csatahajó landulása, és a hadsereg tiszti kara egy csapással lefejezve. Szó szerint lefejezve. Valójában akkor döbbentem meg, amikor megláttam az áldozatokat. A harcászati tiszt videófonja után alig negyed órával már ott guggoltam a nyitott lift ajtó előtt, és dűtől rángatózó arccal szívtam a cigimet. Jézusom! Csúszott ki a számon, amikor szembesültem a mészárlás képével. A fülke belseje vöröslött a szét spriccelő kirobbanó vértől. Austin feleségét gyakorlatilag kibelezték, a tábornok torzója ronybabaként feküdt a padlón. Els és Hans hasonló sorsa jutottak, de nekik a kézfejüket is levágták, egyikük sem tudta előrántani a pisztolyát. A csípőjükön lévő harcászati modul kijelzője zölden villogott, a számítógép tehát passzív üzemmódban volt, pedig a mentál kapcsolat szenzora oda volt csíptetve mindkét fülcimpájukra. A merénylő gyorsabb volt, mint a gondolat. Ezt nem ember csinálta, jegyezte meg Wittgen a hátam mögül. Na és a gyerekkel mi van? Kérdeztem az egyik nyomozót. Őt nem bántotta. A srác mentális törlést kapott, nem emlékszik semmire. Maguk csinálták? Az elkövető. Hát mondanám, hogy rendes ember, de nem mondom. Hol van Austin feje? Nem találjuk. Valószínűleg a merénylő magával itte. Maga szerint ez milyen fegyver volt? Az egyik nyomozó áttört a fotóriporterek eleven falán és az előtte kéklő rendőrségi sugárkordonon. Zselbeletett kézzel állt meg a társa mellett, az arcán nem tükröződtek érzelmek. Nyilván már túljutott döbbenete csúcspontján. Hallotta a kollégája kérdését, ő próbálta megválaszolni. A szemtanúk a lézertől az ultrahangig minden szírszart láttak. Ez nem hangfegyver volt. Karddal csinálták. Értetlenül nézett rám. Nem csodálkoztam rajta. Azok az idők régen elmúltak a galaxisban, amikor még karddal dolgoztak a bérgyilkosok. Kard? Gondoljon egy hosszú késre. Adtam meg a meglehetősen populáris magyarázatot. Ilyen vágásokat csak szamuráj karddal lehet ejteni. Higgy el nekem, értek hozzá. 10 éves korom óta gyakorlom a harcművészeteket. Mit tudunk a támadóról? Egy japán nő volt. Futó pillantást váltottunk Wittgennel. Továbbra sem volt bizonyítékunk, hogy a Steiner kocsmájánál zajlott támadást Karamondo szervezte volna. Annyit tudtunk, hogy 2 japán nő lehetett a megbízó. Ha azoknak a nőknek az egyike felelős Austin meggyilkolásáért, és a Karamondo japán nők kapcsolat reális lehetőség, akkor a mester kalandor Martinnak dolgozik, és a merénylettel készíti elő a kalóz király invázióját. Na de miért tenni? És mi ezért a fizetsége? Martin 1 tonna szín aranyjal fizeti ki. Túl sok kérdés merült fel ahhoz, hogy nyugton maradjak, az ügy kezdett idegesítően bonyolódni. Most szálljunk ki a buliból, jegyezte meg Wittgen. Fölhívtam Veronikát, az arca ragyogott a boldogságtól, de most nem volt idő enyelgésre. A Karamondó jelentkezik, mondd meg neki, hogy azonnal találkozni akarok vele. Azonnal, érted? Ne említsd neki a Luna Monkkal kapcsolatos gyanomat.
Mi történt? Kérdezte a holomodell.
Sanda gyanúm támad, hogy a Terolid megölette a roxoláni védelmi erők fő parancsnokát. Most inkább ne mondj semmit, kérleltem.
Veronika elsápadt. Mikor találkozunk? Kérdezte félénken.
Nem tudom. Az ebéd elhalasztva. Invázió miatt.